Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit, önök az Egészségkód című műsort hallják, ahol ma egy olyan témát járunk körül, ami nem csak szakmailag izgalmas, hanem mindannyiunkat érinthet. Ma 2026. február 5-e, 11 óra 6 perc van. A mai adásban arról beszélgetünk, hogy egy antidepresszáns miként tudja segíteni a szerveink regenerációját, és miért fontos, hogy újra gondoljuk az ilyen gyógyszerek szerepét. Jönnek a részletek, tartsanak velünk, már is kezdünk.
Egészségkód. Magazinműsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire.
Köszöntöm az Egészségkód hallgatóit. Mai témánk első hallása talán megkökkentő lehet, hogyan gyógyíthatja egy antidepresszáns a károsodott szerveinket. Kizárólag a lélekre hatnak ezek a gyógyszerek, vagy a testünkben zajló gyulladásos folyamatokra, sőt a szerveink működésére is lehet-e valós hatásuk. Erről beszélgetünk a mai műsorban, vendégem a stúdióban pedig dr. Fekete Andrea, gyermekgyógyász kutatóorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának professzora. Andrea, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen, üdvözlöm hallgatókat.
És annyit gyorsan tegyünk hozzá, hogy már régóta ismerjük egymást, ezért a tegeződés. Egy nagyon izgalmas témáról beszélgetünk ma itt az Egészségkódban, ugye, hogy hogyan kapcsolódik össze az idegrendszer, az immunrendszer és a test egésze. De kezdjük onnan, egyszer úgy fogalmaztál, hogy egy infarktusos beteg nem feltétlenül abba hal bele, hogy elzáródik egy ér, hanem mibe, mi minden állhat a hátterébe, szerintem induljunk innen.
Köszönöm szépen, mert gyakorlatilag megragadtad az összes gyógyszerfejlesztésünknek a lényegét, amivel mi az elmúlt 15 évben foglalkozunk, hiszen ezeknek a betegségeknek, ezeknek a folyamatoknak a hátterében az adott szervnek a hegesedése áll. Mi ez a hegesedés? Ez nem az a folyamat, amit egy sebgyógyuláskor látunk, amikor elvágjuk a kezünket, és ott van, aztán később heg keletkezik, illetve bizonyos szempontból nagyon hasonló, egy infarktust követően az adott területen történik egy szövetsérülés, és az egészséges szívizom sejtek és szívizom helyett ott egy hegszövet alakul ki, ami funkcióképtelen lesz, nem képes mondjuk a szív esetében további összehúzódásra, nem tudja kipumpálni a vért, és így szépen vezet szívelégtelenséghez. Erre gondoltam, amikor ezt a hasonlatot vagy gondolatot fogalmaztam meg, de ugyanaz van egy tüdőgyulladást követően, vagy például a COVID okozta tüdőkárosodás kapcsán sokaknál előfordult hosszú távú szövődményként a tüdőfibrózis, de akár ugyanez van zöldhályokban, glaukómában a szemnek bizonyos területein, hogy az ott lévő egészséges szövet hegesedik, úgynevezett fibrózis alakul ki, fibrotizál, és emiatt a szerv funkció károsodik.
És ugye, hogyha itt a hegesedésről beszélünk, ez a folyamat magától nem tud megállni. Miért? Az is egy érdekes kérdés.
Azért, mert egy szövetsérüléssel, egy sebbel ellentétben a legtöbb esetben fennáll ez a károsító hatás. Tehát mondjuk egy cukorbetegség esetében a magas cukorszint a vérben, az ugye nyilvánvalóan inzulinnal vagy gyógyszerekkel csökkenthető, de ezért az egy folyamatosan jelenlevő károsító dolog, és ezért a folyamat úgynevezett progresszión, folyamatos romláson megy keresztül, ezért nem áll meg a hegesedés folyamata sem. Illetve a heges szövetek, a heges sejtek, a hegsejtek további olyan faktorokat, például gyulladásos citokineket, gyulladást keltő molekulákat tudnak termelni, amik fenntartják ezt a károsító hatást, akár függetlenül már az eredeti kiváltó októl.
Tehát akkor ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy ez egy csendes folyamat, ami már csak akkor derül ki, amikor nagy a baj.
Igen.
Mi az, ami miatt te ezzel a területtel hatványozottan foglalkozni kezdtél? Nem tudom, hogy ez még jóval a COVID előtt indult.
Igen, igen, egyértelműen. Mi nagyon hosszú ideje a cukorbetegséghez kapcsolódó szövődményeket néztük, különleges fókusszal a vesére, a diabétesz okozta vesekárosodásra, és akkor egy kollégámmal közösen kezdtük el a vesefibrózisnak, a vesehegesedésének a vizsgálatát a cukorbetegség okozta vesekárosodás esetében. Már-már ott álltunk, hogy közleményt jelentettünk meg, szabadalmunk is volt a témában, hogy hogy lehet ezt javítani, vagy gyógyítani, és akkor jött a COVID, és láttuk azt, hogy ott is a tüdőben egy nagyon hasonló folyamat zajlik le, mint egy diabéteszes vesében. Tehát én azt gondolom, hogy most már ez egyértelmű az irodalomban is, a tudományos irodalomban, hogy egy univerzális dologról van szó, szövettől függetlenül, károsító hatástól függetlenül nagyon sok faktor az hasonló minden esetben.
Most a COVID időszaka az nagyon sok tanulságot hozott. Mi volt az, amit akkor értettetek meg ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, hogy egy nagyon nagy számú páciens volt érintett?
Igen, konkrétan nekünk COVID kapcsán zajlott egy fázis 2 vizsgálatunk, ez azt jelenti, hogy középsúlyos COVID betegekben, akik oxigénterápiára szorultak és intenzív osztályon voltak, ő bennük próbáltuk, illetve adtuk úgynevezett adjuváns terápiaként, ez azt jelenti, hogy a normál mindennap kötelezően adott kezelés mellett kiegészítő kezelésként a mi gyógyszerünket, és figyeltük azt, hogy hogyan alakul a tüdő hegesedése. És akkor jöttünk rá, hogy a hegesedés csökkentése mellett ez a szigma-1 receptor aktiválás, ez a mi felfedezésünk, ez csökkenti a gyulladást is. Tehát ez a tüdőben zajlott gyulladást is, és ez egy új dolog volt, azt akkoriban még nem tudtuk, és konkrétan a mi kutatásainkat illetően ez egy plusz irányt, egy új löketet adott a vizsgálatoknak, hogy a hegesedés gátlás mellett a szigma-1 receptornak a serkentése, az gyulladás csökkentő is lehet.
Ami, ha jól értem, összeköti az agyat, a vesét, a szívet, viszont mennyire új ez a szemlélet az orvoslásban?
Receptor. Hát az teljesen új, mert a szigma-1 receptor aktiválása az tulajdonképpen egy olyan 20-25 éves irodalomra tekint vissza, akkor írták le egyáltalán, hogy van ilyen receptor, egy 15 évig azt se tudták, hogy mire jó, csak látták, hogy aktiválódik bizonyos molekuláris folyamatok alatt. Aztán utána még arra is azt mondom, hogy egy 10 évvel ezelőttig főleg különböző neurológiai folyamatokban, Parkinsonban, Alzheimerben, memóriazavarban, ilyenekben írták le a változását. De hogy mennyire nem tudták, hogy mire jó és mit csinál, ez azt mutatja, hogy talán még mindig nincsen törzskönyvezett gyógyszer, ami kifejezetten a szigma-1 receptort változtatja, akár aktiválja, akár csökkenti. Tehát az, hogyha már gyógyszer van, akkor tudod, hogy mire jó, de itt még mindig nincsen rá semmilyen készítmény, kipróbálás alatt vannak különböző gyógyszerek, de azok is neurológiai folyamatokban. Tehát, hogy mi voltunk az elsők, akik azt mondták, hogy oppá, ennek a szigma-1 receptornak lehet, hogy nem csak az agyban van jelentősége.
És gondolom nemzetközi visszhangot is váltott ez ki.
Természetesen, tehát azért sok publikációnk megjelent a témában nagyon jó nevű lapokban, illetve most már több szabadalmunk, 3 világszerte elfogadott szabadalmunk van, egy, ami a fibrózisnak, a szervi fibrózisnak a gyógyításában írja le a szigma-1 receptor aktiválók szerepét, egy, ami a transplantációs folyadékban, de ez is kapcsolódik áttételesen a hegesedéshez, illetve a legújabb szabadalmunk az pedig a zöldhályog okozta, vagy hát a zöldhályognak a gyógyításában egy szigma-1 receptor tartalmú szemcseppet próbálunk ki.
Igen, lehet, hogy a hallgatók mindent nem is értenek abból, igen, amiről beszélünk, de hogyha egy picit azt nézzük, hogy hogyan reagál a szervezetünk, akkor az mindannyiunk számára érthető lehet, nem ugyanúgy reagál. És adott esetben a férfiak és a nők szervezete sem reagál ugyanúgy, és úgy tudom, hogy ezt is kutattátok.
Hát igen, ez azért ezt már 20 éve vizsgálom, nekem a kezdeti egyetem után a doktori PhD témám a nemi különbségek vizsgálata volt oxigénhiányos betegségekben, és hogy ez mennyire egy gyönyörű, komplex dolog ez az emberi szervezet, és mennyire minden mindennel összefügg, ahogy ezt a bevezetőben is említetted. Például az oxigénhiány, amiről itt a szívinfarktus kapcsán beszéltünk, vagy az oxigénhiány, ami a transplantáció során előfordul, amikor a szervet kiveszik az egyik a donorból, és amíg bekerül a másik emberbe, ott is van egy oxigénhiány, hiszen nincsen vérellátása. Ez az oxigénhiány, ez is hegesedéshez vezet. És az oxigénhiány elviselésében, túlélésében, kibírásában van nagyon komoly nemi különbség. A nők jobban tolerálják az oxigénhiányt, súlyosabb oxigénhiány, enyhébb károsodást okoz, ugyanolyan oxigénhiány tovább bírnak. Most nagyon leegyszerűsítem pont
igen, mert laikusokra. Hogy mi lehet a hátterében ennek, hogy a nők jobban reagálnak ezekre a helyzetekre?
Hát ez is egy nagyon komplex élettani folyamatok, hormonális hatások sokasága. Hát elsősorban az ösztrogénnek a védőszerepe az egyértelmű most már, de például ez a szigma-1 receptor, amire én visszatérek, és ez nem véletlen, nem csak azért, mert a saját szemétdombom, és akkor annak örülök, hanem úgy tűnik a kutatások alapján, hogy ez egy nagyon régi, egy nagyon konzervatív, központi fehérje, ami a gyakorlatilag a zebrahaltól kezdve bennünk emberekig nagyon hasonló struktúrájú, és ez mindig arra utal, hogy ősi feladatokat lát el. Tehát például a szigma-1 receptornak is a jelenléte, a mennyisége az különbözik a nőkben és a férfiakban, ami felveti több más vizsgálattal együtt, hogy ebben a védőszerepben neki funkciója lehet.
Maradjunk itt még a nők regenerációs előnyénél. Igen. Itt milyen életkorú nőkről van szó?
Nagyon fontos, de nagyon fontos azt megjegyezni, hogy az én vizsgálataim, vagy a mi vizsgálatainknak a 85%-a, 90%-a azok állatkísérletek. Vagy sejtes vizsgálatok, amikor modellezzük azt, ami egy nőben, férfiban, menopauzát követően, menopauza előtt, gyermekkorban, tehát amikor még ivaréretlen, ha úgy vesszük, állapotban vannak. Ezeket mi modellezzük állatokkal. Modellezzük úgy, hogy sejteknek hol ösztrogént adunk, hol tesztoszteront adunk. Tehát itt beteg vizsgálatra nagyon ritkán kerül
sor. Ez fontos hangsúlyozni, ez
nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert ez egy annyira szigorúan szabályozott folyamat, mire bármit embereken el lehet kezdeni kipróbálni, hogy az 8-10-15 éves, nagyon-nagyon széles körű egyéb állat, és az állatoknál is különböző szintű állatok, tehát először csak rágcsálókon szabad, utána nagyobb emlősökön kell azt megerősíteni, mielőtt egyáltalán az emberek közelébe mehetünk, és ez szerintem fontos, hogy elhangozzon, és nagyon jó, hogy így van.
És hát, ha viszont a covidos betegek esetére térünk vissza is a hegesedésre, ott viszont már eljutottatok abba a fázisba, hogy embereken lehetett idézőjelben tesztelni.
Igen, ennek is több oka van. Az egyrészt az, hogy azt is megelőzte egy 8 éve tartó állatkísérletes és sejtes vizsgálat. Másrészt az is volt az oka, hogy az a gyógyszer, a fluvoxamin, amit mi adtunk, mint szigma 1 receptor serkentő, az egyébként egy antidepresszáns, és ezzel kanyarodunk vissza tulajdonképpen a beszélgetés kezdetéhez, amit antidepresszánsként már évtizedek óta, 70-es évek óta használnak, tehát ott már emberekben. Magyarul szana szétvizsgálták, hogy ez nem okoz mellékhatást, hogyha okoz, akkor azok milyen gyakoriak, tehát ezért lehetett azt rögtön embereken kipróbálni.
Egyébként most a kutatót kérdezem, hogy mennyi türelem, mennyi kitartás szükséges ahhoz, hát van egy ötlet, van egy gondolat, hogy talán ezen az úton elindulhatunk és kipróbálhatunk valamit. Mindaddig, még az első siker megjön, az mennyi idő?
Nagyon különbözőek vagyunk mi kutatók, vannak, akik kifejezetten alapkutatással foglalkoznak, és mi a siker, az a kérdés, tehát nekem, mint a családom, sokszor nevetgélt rajta, hogy nézzük a számítógépen, és akkor én látok egy foszforeszkáló vagy fluoreszkáló zöld pöttyöt, és akkor fél óráig ugrándozunk, hogy
ez
mekkora felfedezés, és semmi más, mint egy zöld pötty. Tehát vannak, akik kifejezetten alapkutatásban maradnak, és gyakorlatilag struktúrákat írnak le, funkciókat írnak le, amik megalapozzák, és nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy utána ezek úgy hívjuk, hogy áttranszlálódjanak magasabb szintű folyamatokba, betegségekhez kapcsolódó eltérésekbe, hiszen ugye a transzláció, translation, az fordítást jelent angolul. Van ez az úgynevezett transzlációs kutatás, amikor alapkutatási eredményeket próbálunk átfordítani klinikai gyakorlatba, és azért ez a kutatóknak egy külön típusa, aki ezzel szeret foglalkozni, mert ha nagyon, és most nem, talán nem haragszanak meg, ha hallgatják a kollégák, mert saját magamról is beszélek, mi nem biztos, hogy olyan mélységben értjük az alapkutatási folyamatokat, mint egy alapkutató, hogy az a két fehérje hány szinten kapcsolódik össze, milyen hidakat csinál, melyik molekula melyikkel.
És ez most már leggyakrabban számítógépes modellezéssel történik.
Így, ahogy mondod, és a másik oldalon, a klinikai alkalmazásnál sem vagyunk esetleg annyira részletbe menőek, mint amikor egy klinikus már egy kész új felfedezést kap és teszteli betegeken, és megnézi, hogyha a szőkehajúaknak adom, akkor hogy lesz, ha pedig a barnahajúaknak, akkor hogy lesz. Mi pont közte vagyunk a transzlációs kutató, aki minden szempontot próbál egy kicsit szerintem összegezni, és ebből valami újat létrehozni. Nehéz, hogy mikor lesz itt siker, én akkor lennék boldog, és én a saját vizsgálataimban azt tekinteném sikernek, hogy ebből legalább egy betegekben kipróbálható szemcsepp legyen, mondjuk most a zöldhályogos fejlesztésünkből.
Tehát, hogy valami kézzel fogható produktum, amivel már jobbá lehet tenni a betegek életét.
Igen.
Hogyha valami nem sikerül, azt hogy élitek meg, vagy hogy éled meg? Mert hogy beszéltünk a sikerről, Igen. De hát odáig nagyon sok buktató vezethet.
Igen, szerintem ugyanúgy, mint bárki más, akkor, hogyha azért nem sikerül, mert ez a dolgoknak a normális velejárója, hogy most egy kísérlet másképp van, hogy a hipotézisünk téves volt, az teljesen oké, hát akkor újra elkezded másnap. Az, hogyha a körülmények olyanok, akár itthon, akár máshol, hogyha szabályozás bürokráciába ütközöl, ha anyagi nehézségek miatt nem tudod megvalósítani, pedig tudod, hogy ez fantasztikus lenne, és ezt azért mondom, mert nem győzöm hangsúlyozni, hogy létrehozni egy humán kipróbálásra alkalmas gyógyszert, az körülbelül ma 1,5 milliárd forint körül van, csak az, hogy eljusson abba, hogy az első egészséges embernek lehessen adni azt megnézni, hogy...
Tehát nem csak évtizedekben mérhető, nem. Hanem milliárdokban.
Milliárdokban, igen. Az, hogy egy polcról levehető gyógyszer legyen, az 10 000 molekulából egynek sikerült 10 év alatt, és körülbelül 1 és 2 milliárd dollár között van. Úgyhogy ezen a pályán focizik az ember, és amikor arról van szó, hogy mondjuk 100 millió forintot nehéz előteremteni egy-egy dologra, az nehezebb elviselni, vagy az nem elviselni, azzal nehezebb mit kezdeni, mint akkor, hogyha hát nem az jött ki.
Ez az ötlet nem igen. Jött be végül
igen.
Is.
Igen.
És mennyire magányos ez a munka, vagy esetleg mennyire csapatmunka?
Ó, egyáltalán nem magányos. Aki ezt egyedül gondolja, hogy csinálja, az azon túl, hogy egy rettenetes önteltség. Szerintem sikertelen is. Ma már ugyanúgy, mint minden más, ez egy rendkívül specializálódott, nagyon nagy szakértelmet igénylő csapatmunka. Itt egy mikroszkópnak a kezelése és a képalkotó eljárások az egy több évtizedes képzés. Tehát mi, amikor mondjuk valamilyen mikroszkópot, atomerő mikroszkópot, vagy valami speciálisabbat akarunk használni, elmegyünk a biofizikai intézetbe, kooperációban dolgozunk ottani fizikusokkal.
Olyan szakemberekhez kell, akik ehhez a legjobban értenek.
Így van, aki ezt csinálja 8 órában naponta.
Tehát egyrészt van egy kutatócsoport
igen.
Is, másrészt pedig a különböző területekkel is folyamatosan kapcsolatban kell lennetek.
Így, ahogy mondod, hát, és önmagában már a csoportban is biomérnök, biológus, vegyész, orvos, ezerféle kompetencia van, és én ezt nagyon szerettem, szerintem ez a siker kulcsa.
Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Beszélgető társam továbbra is dr. Fekete Andrea, kutatóorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának professzora. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan gyógyítja egy antidepresszáns a károsodott szerveinket. Egy picit elkanyarodtunk, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt is megérteni, hogy hogyan dolgoznak a kutatók, milyen új nézőpontokat érdemes a gyógyításban figyelembe venni. Innen megyünk tovább, hamarosan folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.